Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Puskás Antal vagyok. Az elmúlt hét tanórán az emberi szexualitás jelentése és jelentősége című dokumentumból vettünk egy újabb fejezetet, és ebben a szülők lehetőségeiről és kötelességeiről beszéltem a szexuális neveléssel kapcsolatban. Eljutottunk egészen odáig, hogy a dokumentum a gyermekek, fiatalok fejlődésének szakaszairól beszél külön-külön, és ezen belül a lehetőségekről a nevelésre, ezen a téren, ezen a nagyon lényeges területen, a szexuális nevelés terén. Miért is fontos, hogy beszéljünk erről a témáról, miért fontos, hogy ez újra meg újra nagy hangsúlyt kapjon? Nem nehéz felfedezni, hogy az a fajta krízis, ami ma jelen van a házasságra való készületben, illetve a házassághoz vezető úton, illetve mondhatjuk nyugodtan, hogy az a krízis, amely a házasságok megmaradását illetően jelen van, az ide vezethető vissza, hogy valahol a szexuális nevelés csúszott el. Ugyancsak ez okozza azt is, hogy a papi szerzetesi hivatásoknak akkora hiánya van. Mindenféle érvet lehetne felhozni, hogy mire vezethető ez vissza. Van, aki azt mondja, hogy ma már túl távolinak tűnik a fiatalok számára papi szerzetesi hivatás, elavultnak, de hát ezt mondják a házasságról is, hogy ez valami elavult intézmény. Vagy lehet néhányan annyi azt mondják, hogy maga a papi szerzetesi hivatás azért nem vonzó ma, mert olyan követelményekkel, olyan áldozathozatallal állnak elő, ami nem teljesíthető és értelmetlennek tűnik a fiatalok számára. Mások számára pedig előregedettnek tűnik mindaz a forma, amit találnak a papságban és szerzetességben. Ezek persze érveknek tűnnek, jó érveknek tűnhetnek, de a mélyében nem ez az oka, hogy akár a házasságban, akár a papságban, szerzetességben a hivatásokat illetően krízis van. Sokkal inkább oda megy ez vissza, hogy annak idején a 60-as években bevezették a fogamzásgátlást. Ez világszerte elterjedt, most már az egész világon úgy van jelen, mint valami természetes jelenség, és a keresztény hívők között is csak nagyon kevesen vannak, akik látják ennek igazi romboló hatását és következményeit. Mindazt, amit 6. Pál pápa a Humanae Vitae dokumentumában leírta, és amit később aztán a többi pápa is erőteljesen hangsúlyozott. Tehát ide vezethető vissza a fogamzásgátlás bevezetésére az, hogy kialakul ezután egy olyan kultúra, mint II. János Pál pápa halálkultúrájának nevezett el, és gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy önző, haszonelvű, a másik embert az élvezett tárgyaként használó látásmód alakult ki, hiszen eltűnt az a fajta világos hivatás, vagy világos szerep a férfi és a nőt illetően, hogy ők apa vagy anya lehetnek a szexuális aktust követően, hiszen közbe jött a fogamzásgátlás, ami mindezt a lehetőséget kiiktatja. Nem természetes tehát, hogy megmarad a férfiban és a nőben az a hivatás, az a tudat, hogy ő apa és anya lehet. Mindenek elhomályosodásával, ennek a tudatnak a elhomályosodásával egy olyan emberi tudat vagy köztudat jött létre, amely természetesnek tekinti azt az állapotot és hozzáállást, hogy a termékenység az bármikor kiiktatható. Ezzel együtt jött egy következő fázisa ennek a időzőjelben fejlődésnek, mégpedig az, hogy ha már nincs ott a tarsolyban, a lehetőségek között minden szexuális aktusnál az, hogy apa vagy anya lehetek, akkor az egymásért hozott áldozatnak, az odaadott életnek a lehetősége is kiiktatódik. És egy önző, ahogy mondtam, élvezet és haszonelvű életforma, életvezetés terjed el egyre szélesebb körben. Nem illeszthető bele ebbe a házasság, az elkötelezettség képe, illetve ez ki is lett iktatva, és éppen ezért, ha ahol nincs jelen a földi, természetes házasságnak a képe, amelyre egy papi szerzetesi hivatás épül, akkor hogyan jöhetne létre egy természetfeletti hivatás, ahol az ember Istennek a jegyese, ahol az ember Istennek adja oda magát. Ide vezethető tehát vissza az, amit ma látunk. Ezért tartotta olyan fontosnak a családok pápai tanácsa, hogy ebben a dokumentumban, amit már néhány hittanórán keresztül vettünk, részletesen is taglalja, hogy hogyan készítsék fel a szülők gyermekeiket és a fiatalokat, hogyan működjenek együtt az iskolával, az állami hatóságokkal, annak érdekében, hogy visszaálljon, és újra elinduljon egy olyan folyamat, ami az egészséges szexualitás felé vezet. Nézzük tehát a fejlődés szakaszait, és ezen belül a szülők feladatait. A szülők kötelessége mindenek előtt a gyermekeiket az ember élet titkaival megismertessék, mert a család a legjobb környezet annak kötelességüknek teljesítésére, hogy gyermekeik számára biztosítsák a fokozatos nevelést a nemi élet területén. A nemi nevelés négy alapelve közé tartoznak, amiket most fogok felsorolni. Az első ilyen, hogy minden gyermek a maga nemében egyetlen és megismételhetetlen személy. Egyéni nevelést kell tehát kapjon, és mivel a szülők minden gyermeküket ismerik személy szerint, ők értik meg, és ők szeretik őket egyéniségükben, ezért ők vannak leginkább azon a helyen és helyzetben, hogy eldöntsék, mikor jött el az ideje, hogy testi-lelki érettségüknek megfelelően megadják nekik a megfelelő információt. Ez tehát az első alapelv a szexuális nevelésnél, hogy megismételhetetlen és egyedi személyek. Nem más döntheti el a szülők helyett, hogy mikor jött el ennek az ideje. Éppen ezért, mivel minden gyermek érési folyamata különböző, személyiségre szabott beszélgetésben kell közölni velük a nemi életnek a bizonyos szempontjait. És annál is inkább a szülőknek a feladata ez, mivel hogy az ő életükben példaként megjelenik a saját önátadásuk is, tehát miközben beszélnek a nemiségről, valamit a nonverbális szinten is átadnak gyermekeiknek. Ez a beszélgetés jobban alakul ki, ha az a szülő, aki a biológiai, érzelmi vagy lelki felvilágosítást adja, ugyanolyan nemű, mint a gyermek vagy fiatal. Más szóval az apa a fiával, az anya pedig a lányával beszéljen, ez lesz a leghatékonyabb módja. Persze figyelembe kell venni, hogy van sok gyermekét egyedül nevelő szülő, nekik óvatosan kell eljárniuk, ha más nemű gyermekükkel beszélnek, és dönthetnek nyugodtan úgy, hogy átadják ezeket a kényesebb részleteket olyan személynek, akikben megbíznak, és aki azonos nemű a gyermekükkel. A magyarázatoknál az erkölcsi szempontot mindig figyelembe kell venni. Tehát nem lehet egy ezektől, az erkölcsi szempontoktól, az Isten szándékaitól elvonatkoztatottan beszélni a nemiségről. A szülőknek hangsúlyozniuk kell, hogy a keresztény hivatása, nemiség ajándékát Isten terve szerint kell megélje. Nem lehet, illetve találkozunk azzal a jelenséggel, illetve a szülők találkozhatnak azzal a jelenséggel, hogy gyermek elkezd foglalkozni a nemi szervével már nagyon korán, sokszor óvodás korban. Figyelniük kell, nehogy úgy tekintsék ezt, mint valami bűnös dolgot, és rögtön emiatt büntessék a gyermeket. Nem lehet ezt tekinteni ebben a korban a nemi vágyak elnyomásának, hogyha helyreigazítják, hogy miről van szó, és merre kellene, hogyan kellene ezt tekinteni. Rá kell vezetni a gyermeket a szemérmességre. Tehát ne féljen attól a szülő, hogy gyermekét elkezdi ezen a téren segíteni és vezetni. Nem szabad ráhagyni teljesen, hogy mi történik itt, ugyanakkor nem szabad büntetni sem. Megfelelő, meggyőző, értelmi és hitbeli érvekkel lehet ezt segíteni. Hála Istennek, vannak már olyan könyvek, olyan segítő irodalom, ami ezen a területen sokat tud adni egy szülőnek, akár a legkisebb kortól fogva. Ajánlanám itt egy honlapot, amely Dulácska Csilla honlapja, aki mentálhigiénés szakember, az anyalánya.hu. A legkisebb kortól kezdve egészen a kamaszkorig segít a szülőknek abban, hogy hogyan álljanak hozzá a gyermekük nemi neveléséhez. Nézzük tovább. A tisztaságra való nevelést és a mindenkor odaillő útmutatásokat az emberi szexualitásról a szeretetre való nevelés nagyobb összefüggésében kell végezni. Nem elég tehát csak olyan felvilágosítást adni, hogy mik az objektív, általános erkölcsi törvények. Mindig fontos, hogy amikor a nemiség területén támogatják a szülők a gyermeket, akkor ez valódi szeretetből való támogatás legyen. Hogy érezze, itt nem egyszerűen csak biológiai érésről van szó a maga részéről, hanem hogy az egész fejlődés, az egész személyisége fejlődését segítik a szülők. Szeretetnek kell kísérni ezeket a jelentkező ösztönöket, amiket kell sokszor a gyermekek nem tudnak mit kezdeni, vagy leggyakrabban nem tudnak mit kezdeni. A szülők az emberi nemiség pozitív értékeit Krisztus és az egyház titkának fényében a személybe oldott szeretet hivatás és szentségre való általános hivatás szövegkörnyezetében tudják csak jól átadni. Tehát nekünk kell először megérteni jól, vagyis a szülőknek, hogy az egész nemi nevelés az Krisztusnak, Krisztus titkának a fényében adható át igazán. Jól meg kell érteni ezért, hogy mire is lett teremtve az ember. Mi az ember teremtésének a célja. És hogy Krisztus és az egyháznak a jegyessége az az alap, amiből mindig ki lehet indulni, amikor az emberi önátadásról, az emberi szeretetről vagy szerelemről beszélünk. Amiben bőven beleilleszkedik maga a nemiség is, akár a legfiatalabb kortól. Ez itt a harmadik elve a nemi nevelésnek, amiről elkezdtem már beszélni. Röviden összefoglalva tehát, a nemi nevelésnek mindig egy szerető és hitbeli környezetben kell megtörténnie. nem redukálhatjuk le, a szülők nem redukálhatják le, egyszerűen biológiai érést segítő beszélgetésekre, illetve bizonyos olyan magyarázatokra, amik csak a biológiai érésről adnak információkat, hiszen legtöbbször erre korlátozódik maga az iskolai szexuális felvilágosítás is, aminek igazából sok hatása nincs, ha csak itt marad. A gyermekekkel való beszélgetésekből tehát sohasem hiányozhatnak olyan tanácsok, amik abban segítenek nekik, hogy hogyan növekedjenek Isten és a felebarát iránti szeretetben. Ezek egyáltalán nem függetlenek attól, hogy ők nemileg hol tartanak a fejlődésben. Ezek pontosan, hogyha egybe vannak hangolva, akkor segítik a nemi érésüket is. Így fogják tudni legyőzni a nehézségeket. Az érzékeknek és a léleknek a fegyelme, az éberség és az okosság segít a szemére megőrzéséhez. Segít a mértéktartáshoz, az élvezetekben. Mindezekben szükséges, hogy a gyermekek ne csak fegyelmezve legyenek, hanem legyen ott számukra a kegyelmi segítség a szent gyónáson, a szent áldozáson, hogy legyenek ott a fiatalok szeme előtt a szenteknek példái a szeméremben, a lélek fegyelmében, az éberségben, az okosságban, a bűnalkalmak kerülésében. Hogyan is lenne valakinek ereje csak a saját akaratával legyőzni mindazt a jelentkező ösztönt, amivel testében találkozik, hogyha csak az akaratra, csak a fegyelmezésre hagyatkozna. Mindehhez szükséges, tehát egy olyan kegyelmi, olyan szeretetbeli segítés, amit a szülők tudnak megadni. Ezekben a beszélgetésekben tehát, vagy talán lehetne mondani, hogy a hitről való beszélgetéseknek éppen ez adja meg az igazi élét, vagy ettől lesz igazán életbe vágó, amikor a hitbeli kérdésekről beszélnek a szülők a gyermekekkel, hogyha ezeket összekapcsolják a gyermekük nemi érésével is. Hiszen ahol a életbe vágóan fontos kérdések történnek, mint ahogy a nemiség az ilyen, ott kell jelentkeznie a kegyelemnek, és ott kell kapcsolódnia a hitnek az élethez. Nem sokszor az vezet a hit elhagyásához a későbbi fiatalkorban, hogy egyik szinten van a testi valóság, van a magukban tapasztalt érés folyamat, és van egy másik szint, a hit vagy a vallásosság, ami sehogy sem tud kapcsolódni ahhoz, amit a testükben tapasztalnak. És mindettől aztán két világként kezdik kezelni a fiatalok ezt. Így az nem jutnak előre, sem az egyikben, sem a másikban. Isten azonban pontosan a szülőket jelölte ki arra, hogy ezt a két szintet, a hit, a vallás szintjét összekapcsolják azzal az egészen konkrét és mindennapokban jelentkező fejlődéssel, ami a fiatalok testében, lelkében végbe megy. Ahhoz, hogy a gyermekek megtanulják a környezetet, amiben mozognak, kritikusan és valóban önállóan megítélni, hogy megszokják a tömegtájékoztatási eszközök olyan használatát, hogy azoktól nem lesznek függőek, itt a szülőknek mindig pozitív példát kell adniuk a gyermekeiknek. És nekik kell olyan lehetőségeket biztosítani, ahol a gyermekek, a fiatalok tudják az erejüket, a barátságukat, képességeiket az egyház és a társadalom területén hasznosítani. Sokszor hallunk arról a nagy lehetőségről, idézőjelben, hogy a szülők oda helyezik, oda teszik a gyermekeiket a tévé elé, vagy az internet elé, bekapcsolják nekik ezt meg azt a mesét, vagy játékot, játékot adnak a kezükben, hogy játszanak vele. Ugyanakkor nem tanítják meg őket arra, hogyan kapcsolódhatnak bele a konkrét egyház, vagy a konkrét helyi közösségnek az életébe, úgyhogy ők ott a saját értékeiket beleadják, akkor elsorban az előbb-utóbb az a képességük, hogy mindezzel tudjanak élni. Az lesz nekik a természetes, hogy használják a médiát, és sokszor ez függőséghez is vezet. Ebben a függőségben pedig ott van, hogy nem tudja megítélni helyesen saját környezetét, és éppen ezért rabbá válik. Rabjává válik annak a média tartalomnak, amikhez kötődik gyerekkorától kezdve. Amikor jelentkeznek különféle deviáns magatartásmódok vagy hajlamok a fiataloknál, ezeket a legnagyobb óvatossággal és okossággal kell kezelni, és hogy a helyzetet helyesen tudják fölismerni és értékelni, a szülők tudományosan és erkölcsileg képzett szakemberhez fordulhatnak, hogy a tünetek mögött kikutassák az okokat, és segítsenek a gyermeknek a nehézség leküzdésében. A pedagógiai eljárás inkább az okokra, felkutatásukra, mint a jelenség azonnali elnyomására irányuljon, és ha szükségessé válik, keressenek segítséget arra képesített személyeknél, igazán keresztény orvosoknál, pedagógusoknál vagy pszichológusoknál. Mi lehet a legfőbb célja annak, hogy a szülők egy ilyen nemi nevelésben részesítik a gyermekeiket? A legfőbb célja az, hogy közvetítsék a gyermekeknek azt a meggyőződést, hogy az ő élethelyzetükben a tisztaság lehetséges és örömet ad. Hiszen a legnagyobb támadás a gyermekek és fiatalok ellen abban mutatkozik meg a környezetükben, hogy ez egyáltalán nem lehetséges, és nincs is értelme tisztaságban élni. Miből fakad a tisztaság maga? Hogyha egyszer az érzelmi élet elér egyfajta harmóniára, amikor megérik az ember érzelmileg, akkor a tisztaság is sokkal természetesebb lesz az ember számára. Képes lesz szeretni, képes lesz kapcsolódni a másik emberhez és Istenhez, képes lesz önmagát ajándékozni, és hivatásként tudja megélni a szeretetet. Ebben az esetben a tisztaság örömteli dolog lesz, és természetes. Isten ugyanis úgy teremtette az embert, mint az egyetlen teremtményt, úgy teremtette, hogy saját magáért. És éppen ezért az ember a legmélyén a lelkének pontosan tudja ezt, és amikor képes megélni a tiszta szeretetet, akkor a lénye, a valósága lényegét éli meg. Vagyis helyben van, otthon van, megvalósítja az Istentől kapott hivatását. És csak akkor lehet boldog valaki, ha az Istentől kapott alapvető hivatását megélheti. Isten segítsége sohasem fog hiányozni, ha mindenki megteszi, ami tőle telik, azért, hogy megfeleljen Isten kegyelmének. A gyermekük lelkismeretét támogató, képző és tisztelő szülőknek gondoskodniuk kell róla, hogy azok áhítattal járuljanak a szentségekhez, az ő jó példájukat követve. Ha a gyermekek és fiatalok megtapasztalják a szentségekben Isten kegyelmének és irgalmának hatását, akkor képesek lesznek majd rá, hogy a tisztaságot Isten ajándékaként éljék meg. Ez egy nagyon fontos mondat. Nyilván a szülőknek is először meg kell tapasztalniuk a szentségek erejét ahhoz, hogy úgy adják át példaként ezt a gyermekeknek, hogy majd ők is erőteljes eszközökként éljenek a szentségekkel. Ha egyszer megtapasztalja tehát egy fiatal azt, hogy a gyónás segít neki a tisztaságban való életben, akkor vágyni fog utána. Ugyanígy, ha megtapasztalja, hogy az eukarisztia erőt ad neki ahhoz, hogy tisztán tudjon szeretni és önzetlenül, akkor önként fogja keresni a lehetőséget, hogy újra meg újra találkozzon az Úr Jézussal az eukarisztiában. Kapcsoljuk még ide a lelki vezetést. Akkor is, hogyha az a gyóntatás során történik valamilyen szinten, bár ez nem mindig azonos, nagyobb segítség tud lenni a fiataloknál, hogyha a tisztaságra törekszenek. Nagyon sokat segít továbbá olyan könyveknek az olvasása, akár műveltségük növelése és elmélyítése érdekében, akár azért, hogy példákat és tanúságokat mutasson be az erény útjának követésére. Hála Istennek, vannak olyan kiváló irodalmak, amik hozzáférhetők és a keresztény könyvek és boltokban találhatók ezen a területen. Mint hogy már tisztáztuk a nemi nevelés céljait, most a gyermekkorból kiindulva közelebbről meg kell határozni az alkalmas időpontokat és módszereket. Ez a negyedik alapelve a nemi nevelésnek. A szülőknek a legnagyobb tapintattal és félreérthetetlenül, és ez erre alkalmas időpontban kell tanítást végezniük. Jól tudják, hogy a gyermekekkel való bánásmódnak egyéninek kell lennie, testi és lelki fejlődésük körülményeinek megfelelően, figyelembe kell venni a kulturális környezetet, és azokat a tapasztalatokat, amiket a növekvő gyermek a mindennapi életben szerez. Ahhoz, hogy megítélhessék, hogyan beszéljenek mindegyik gyermekükkel, fontos, hogy először imában kérjék az Urat megvilágosításért, és beszéljék meg egymással is a szülők, nehogy magyarázatuk túl részletes vagy pontatlan legyen. Kárt okoz az ügynek, ha túlzottan részletezünk, de az sem okos, ha az első felvilágosítással túl soká várunk, mert minden emberben természetes kíváncsiság fejlődik ki erre vonatkozóan, és előbb-utóbb kérdéseket tesz föl magának, főleg olyan kultúrában, amelyben mellékesen is túl sokat lehet tapasztalni. A nemiséggel kapcsolatos első utalások, amiket egy kisgyermek kap, általában nem a nemi kapcsolatra vonatkoznak, hanem a terhességre egy fiú vagy lány kistestvér születésekor. A gyermek természetes kíváncsisága akkor támad föl, amikor észreveszi a terhesség jeleit édesanyján, és fölfogja, hogy az anya gyermeket vár. A szülők fölhasználhatják ezt az örömteljes tapasztalatot arra, hogy néhány felvilágosítást adjanak a várandósággal kapcsolatban, de mindig összefüggésben Isten teremtő működésével, aki úgy rendezte, hogy az által ajándékozott élet az anya testében és szíve alatt legyen biztonságban. Mik tehát a gyermek fejlődésének legfontosabb szakaszai? Fontos, hogy a szülők figyelembe vegyék, hogy egy-egy szakaszban, ahogy fejlődik a gyermek, mik azok a fontos, mi fontos a gyermeknek. Annak ismeretében kell a nevelés egyes lépéseit megtenni, hogy minden gyermek egyéni bánásmódot igényel, és mindegyiknek külön-külön szükséglete van. Az első az úgynevezett ártatlanság évei. A körülbelül 5 éves kortól a serdülésig, amelynek kezdete arra az időre tehető, amikor az első változások megjelennek egy fiú vagy a lány testén, a szexuális hormonok fokozott termelődésének eredményeként, azt mondják, a gyermek abban a fejlődési szakaszban van, amit második János Pál az ártatlanság éveinek nevez. Ez a kis gyermekkor. Ezt a nyugodt és derűs időt semmi esetre sem szabad szükségtelen szexuális felvilágosítással megzavarni. Mint ahogy teszik azt néhány liberális körben, és megpróbáljuk erőszakkal bevezetni már az óvodában a szexuális felvilágosítást, nyilvánvaló, hogy ennek az eredménye egy teljes összezavarása lesz a gyermekekben. Ezekben az években, mielőtt a nemi fejlődés fizikai jelei láthatóvá válnak, az a normális, ha a gyermekek érdeklődése már más élettevékenységekre irányul. A kisgyermek csirájában jelentkező ösztönös szexualitása most csekély. Ebben az életkorban a fiúkat és a lányokat nem különösebben érdeklik a szexuális kérdések, és inkább velük egyező nemű gyermekkel szeretnek játszani, kapcsolatban lenni. A szülők rá fognak jönni ahhoz, hogy egy nagyon fontos fejlődési szakaszt ne zavarjanak meg, csak közvetett módon óvatosan lehet tiszta szeretetre nevelni, a serdülés előkészítéseként, amikor majd közvetlen felvilágosításra lesz szükség. A fejlődésnek ebben a szakaszában a gyermek normális esetben jól érzi magát saját testében és annak működéseivel. Elfogadja az erkölcsös magatartás szükségességét a viselkedésében és öltözködésében. Bár tudatában van a két nem fizikai különbözőségének, a növekvő gyermek általában kevéssé érdeklődik a nemi szervek és működésük iránt. A teremtés csodáinak felfedezését, ami ezt az életszakaszt kíséri, valamint az iskola és az otthoni tapasztalatokat össze kell kapcsolni az egyházi közösségen belüli katekézissel és a szentségi életre való előkészítéssel. Tehát ez egy nagyon-nagyon alkalmas időszak arra, hogy a teremtés csodáira mutassunk rá, hogy Isten szeretetére, hogy irántunk Isten megmutatja irgalmát. Itt lehet megtanítani igazán a hálát Isten iránt. Itt lehet igazán megtanítani az imádság alapjait, és itt nem szövegekre gondolok, hanem az imádság lelkületét, hiszen ebben az időszakban a gyermek lelkét nem zavarják meg még az ösztönök, és nem azokra figyel, hanem természetszerűen a szeretetre figyel, amit ő kap, és amit ő tud adni. Mégis megvannak ennek az életszakasznak a jelentősége a pszichoszexuális fejlődésben is. A növekvő gyermek, fiú vagy leány, megtanulja a felnőttek példáján a családbeli tapasztalatokból, mit jelent férfinak vagy nőnek lenni. Nem kell természetesen a fiúkat megakadályozni abban, hogy természetes gyöngétségük és érzékenységünk megnyilvánuljon, és a lányokat sem volna szabad olyan testi tevékenységből kizárni, amely nagyobb erőfeszítést kíván. Másrészt nem kellene a szülőknek néhány társadalomban, amelyekre ideológiai nyomás nehezedik, túlzottan szembeszállniuk azzal, amit szerep sztereotipizálásának neveznek. Magyarul tehát két oldal egyensúlyát kellene megtartani. Teljesen normális egyrészt, hogy a fiúk tudnak gyengédek lenni és gyengédségre vágyni, és természetes az is, hogy a lányoknak, a lányok elé komolyabb kihívásokat tegyenek a szülők, ami egyébként úgy gondoljuk, hogy a fiúkra lenne jellemző, teljesen természetes. Másrészt a másik oldalon is okosnak kell lenni, hiszen néhány társadalom liberális gondolkodás azt állítja, hogy nem jó, ha a fiúkat fiúsan neveljük, lányokat lányosan neveljük. Ez egy teljesen félresiklott gondolkodás, ellen kell állni ennek is. Nem kellene a két nem tényleges különbözőségét tagadni vagy lekicsinyelni. Az egészséges családi környezetben a gyermekek természetesen megtanulják, hogy vannak különbségek, és hogy a férfiak és a nők normális család és házastársbeli szerepében van bizonyos különbség. Ebben a szakaszban a lányokban rendszerint kialakul a természetes anyai érdeklődés a kisebb gyermekek, az anyaság és a háztartás iránt. A legszentebb szűz anyaságára való állandó utalással arra kellene biztatni őket, hogy saját nőiességük értékét fölfogják. Hallottam egyik alkalommal, hogy bizonyos erőteljes, liberális nevelést nyújtó óvodában megpróbálták a lányokat kimozdítani az úgynevezett sztereotípiákból, vagyis odaadták nekik, hogy játszanak kamionnal és ilyen teherautókkal, mert hogy ebben a felfogásban ezek csak a tradíció által belénk rögzült szerepek, hogy a lány az lányosan gondolkodik, stb. És hát ennek a kísérletnek az lett a vége, hogy egy idő után a kislányok a teherautót bebugyolálták és elkezdték ringatni. Úgyhogy természetesen ott van bennük az a fajta anyai szerep utáni vonzódás, amit nem lehet kiiktatni, és nem is szabad összezavarni a gyermekben. A fiúk ebben az életkorban fejlődésük viszonylag nyugodt időszakában vannak. Gyakran ez a legalkalmasabb idő arra, hogy jó kapcsolat alakuljon ki az édesapjukkal. Ekkor kellene megtanulniuk, hogy férfi voltuk, bár Isten ajándékának tekintendő, nem a nőkkel szemben való fölényüknek a jele, hanem Isten ebben, a férfiasságban arra hívja őket, hogy bizonyos szerepeket töltsenek be, és a felelősség sajátos módját viseljék. A fiúkat meg kellene akadályozni abban, hogy túlzottan agresszívé váljanak, vagy hogy férfiasságukat testi hőstettekkel bizonyítsák, amivel másokat lealacsonyítanak. Kedves hallgatók, látjuk, hogy ezek a részletek, vagy részletes leírása a nevelésnek már sokkal konkrétabb tényeket, feladatokat is előhoz. Ebben fogunk majd előhaladni, ahogy időnk engedi. Most viszont lassan lejár a hittanóránk ideje, úgyhogy engedjék meg, elbúcsúzzak önöktől. Köszönöm a figyelmüket, Puskás Antalt hallották.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Pálos atyákkal.
Mária Rádió.
Médiatábor középiskolásoknak Keszthelyen. A Mária Rádió tavaly szervezett először médiatábort középiskolások számára, melynek eredményeként 8 ifjúsági műsorsorozat indult útjára. A tapasztalatok azt mutatták, hogy rendkívül erős motivációt jelent a fiatalok számára, ha velük és nem csupán róluk készítünk műsorokat. A tavalyi sikereken felbuzdulva az idén is szervezünk médiatábort középiskolásoknak. Ezúttal Keszthelyen a Premontrei Szakgimnázium és Kollégiumban, augusztus 23-a és 27-e között. A programban újságíró, rádióműsor és filmkészítő műhelyek szerepelnek, melyeket elismert szakemberek vezetnek. Az idei rendezvény érdekessége, hogy interneten keresztül online is részt lehet venni. Tájékozódni és jelentkezni a Mária Rádió internetes oldalán a médiatábor menüpontban lehet.
Mária Rádió.
Hírpercek.